Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, ímé újjáteremtek mindent. Megtörtént, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén és fennállva a 77. Zsoltárunk első versét. 77. Zsoltárunk első verse így kezdődik, az Istenhez az én szómat. Foglalva a helyünket, folytassuk éneklésünket. A 130. Zsoltárunk mind a négy versszakának eléneklésével, te hozzá teljes szívvel, szívből kiáltok szüntelen.
Thank you.
Ami további segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása továbbra is jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amelyik a 34. Zsoltárból, a 2-től a 19. versekig terjedőleg szól most hozzánk. 34. Zsoltár 2. versétől ezt a hosszabb szakaszt leülve hallgassuk meg.
Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalátságot. Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiírtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.
Köszönjük szépen! Az Úr áldja meg az Isten hallgatását, az ige hallgatását, megtartását és szívünk befogadását. Hajtsuk meg a fejünket és a lelkünket, és imádkozzunk. Urunk, tudjuk és hisszük, hogy valóban közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Urunk, köszönjük, hogy Te valóban látod az igazakat, és látod a mi dolgainkat is. Urunk, áldunk, hogy egy zajos és megpróbált hét után itt lehetünk most a Te színed előtt, ebben a csendben. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk és szólj hozzánk, mert tudjuk, hogy üzeneted van számunkra, és arra nekünk nagyon nagy szükségünk van. Olyan nagy kiváltság, Urunk, hogy kész vagy tanácsolni meg minket, sőt, vezetni az élet útvesztőjében azon az úton, amelyik az életre visz. Könyörülj rajtunk, hogy mindnyájan rálépjünk erre az útra. Köszönjük, hogy te hívtál most is ide, és engedsz egészen közel magadhoz most. Emelj ki minket, Urunk, a csüggedésünkből, összetörtségünkből, gyászunkból. Nyisd meg a szemünket, hogy lelkileg is lássunk, és megvilágosodott értelemmel és megváltott életet élhessünk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy a világ világossága, és aki téged követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Szólíts meg hát minket, Urunk, a te ígéddel, hogy ez követésedre hívjon, és adjon nekünk erőt megmaradni ezen az úton. Kérjük szavadat, kérjük evangéliumodat, nyisd meg a mi füleinket. Amen. Most pedig leülve, kérjük a gyermekeket, hogy jöjjenek ide. Te akarsz ide jönni? Nagyon jó. Én meg ezt ide húzom, hogy legyen mikrofonunk. Mindenki itt van? Jól van. Akkor ugye hangosan, ahogy szoktuk, áldás, békesség. Már elég régen volt, amikor erre utoljára lehetőségem volt, de talán emlékeztek rá, hogy amikor én itt állhatok, akkor mindig egy dögről beszélek, az én kutyámról, a drága dögünkről, ahogy szoktuk őt becézni, a vizslánkról, Spuriról. Már több alkalommal szerepelhetett itt a templomban, és most is vele kapcsolatosan szeretnék nektek valamit elmondani, ez pedig az, hogy az utóbbi időben egy furcsa szokást vett fel ez a vizsla. Ismertek vizslákat, ugye, hogy milyen egy vizslakutya, azt hiszem. Barna, miénk meglehetősen nagy növésű, és az az új szokása, hogy bejön a hálószobánkba, összehajtogatja magát, és alá bújik az ágyunknak, mégpedig pontosan oda, ahol az én helyem van. Reggel ezt leginkább teszi, bekéreckedik, és oda alulra befekszik, pedig tényleg, hát össze kell gyűrnie magát szinte, mert annyira kevés hely van, és úgy surlódik, és mindenért, és mégis oda bemegy, és akkor ott boldogan el van, mi is ott vagyunk, és aztán, amikor mondjuk elhagyjuk az ágyat, vagy nem is vagyunk ott, de kívjuk a szobából, akkor hirtelen annyira szűk a hely, hogy hallom, gyakran koppan a feje, meg a háta, hogyan kivackolódik onnan. Nagyon helyes ez a dolog, és nagyon megható is tulajdonképpen, de szerintetek miért bújik be oda ez a spuri kutya az ágy alá? No? Nem. Szerintem nem. Hangosabban, ha szabad, ez nagyon jól hangzik, ha szabadna.
Szerintem azért búj bele, mert szereti őket.
Hát, mi is azt reméljük, hogy ezért. Ez így van. Szóval én azt hiszem, hogy ez azt mutatja, hogy a kutya akkor boldog, hogyha egészen közel lehet a gazdájához, nekem meg ez azt jelenti, hogy én vagyok a gazdája. És ez nekem egy nagyon megtisztelő dolog. És azon kell ez a hűségének is a jele, hogy ő ott akar lenni, egészen közel, amennyire csak lehet. Mivel az ágyban nem bújhat bele, hát ugye, akkor legalább alatta. Na, és akkor arra gondoltam, hogy hát nekünk is van gazdánk, és nekünk is van Urunk, az Úristen. És azt hiszem, hogy nekünk is akkor jó, hogyha az ő közelében vagyunk. Most például az ő közelében vagyunk itt a templomban, azért is jöttünk, hogy vele találkozzunk, nem mint hogyha máshol nem találkozhatnánk vele, de itt aztán kiváltképpen. És Máté evangéliumában van egy szép történet, Jézus megdicsérésének a története, ahol Péter azt mondja abban a nagyon különleges pillanatban, hogy Uram, jó nekünk itt lenni. És ez egy ilyen alapvető kérdés számunkra, és alapvető tulajdonságunk, nekünk jó az mi Urunk közelébe lenni. Mikor vagyunk mi gyermekként az ő közelében? Például most, ugye, amikor eljövünk az ő templomába. És a vasárnapi iskola alkalmával, de nem csak ott, hanem az ő közelébe tudunk például akkor is lenni, amikor az óvodába vagyunk, kisebbeknek mondván, és ott... Akkor mikor leginkább? Ha imádkozunk. Hát ez milyen csodálatos, olyan segítőim vannak, hogy nekem nem is kell készülnem. Ez így van. Tehát amikor óvodába vagyunk, amikor imádkozunk, amikor az iskolában hittanóra van, és így tovább, akkor jó nekünk. És amikor jó nekünk, akkor azt használjuk azt az alkalmat, akkor avval éljünk avval az alkalommal, és nektek is most erre van lehetőségetek, amikor most majd elmentek a vasárnapi iskola foglalkozására, és ott nagyon sok érdekes dolog lesz. Jó nekünk itt lenni, ezt tanuljuk meg. És akkor áldás, békesség, minden jót kívánok! Az ige hirdetése készülve, mi pedig énekeljük a 370. dicséretünk második versszakát, te szentségnek, új világa ígérnek vezérj útjára. Kedves testvéreim, Istennek azon igéje, amelynek alapján és az ő szent lelke segítségér hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom előttetek. Megírva található a Jelenések könyve 22. fejezetében, 22. fejezet első 5 versében eképpen. Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne, szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. Eddig az Isten igéje. Kedves testvérek, életem első munkahelye 18 éves korom környékén a képzőművészeti alapkiadó vállalat nál történt, ahol én fotós kísérő voltam, jó kis szocializmusban érdekes állás volt, de aztán egyszer csak és hirtelen abban a helyzetben találtam magamat, hogy ez a nagy vállalat engem arra kér, hogy a fénykép fotolaboratóriumot vigyem végezzem az ottani munkákat. Elég érdekes volt, mert semmit nem értettem ez a dologhoz, viszont sok tízezer fénykép naponta való előhívását kellett tenni, valamit betanítottak engem, minden esetre volt azt hiszem némi kockázata a dolognak, és ahogyan mégis ott dolgoztam, az egy nagy élmény volt, hogy ezek a fekete, akkor ugye nem volt digitális fényképezés, viszont ez egy nagyon, nagyon jó minőségi fényképezőgépekkel készített fényképek voltak, filmek voltak, hogy ezek, ahogyan előhívódnak, lassan megjelennek rajtuk a képek, az alakok, körvonalak és a színek. Nagy élmény volt, hogy még nekem is sikerült ezt elvégezni, nagyobb hiba nélkül, és hát az is nagy élmény volt, hogy sok száz kilométerrel arrébb felvett képeket itt aztán sikerült így előhívni, és ezek valósággá váltak. Az apokaliptikus és eszkatológikus irodalom Isten jövőjéről és benne a mi jövőnkről szól. A halál utáni életről, a feltámadás valóságáról, a végső országról, a végső égről és a végső földről. Ezeket az igazságokat mi nem tudjuk előhívni, sem 18 éves korunkban önmagunktól, sem későbben sem. Ezek nem jelennek meg számunkra magától értetődő módon, értelmünk ezeket be nem foghatja. Arról, ami el van zárva előlünk, amelyet mi magunktól nem birtokolunk, ami bizony mysterion tu teu, vagyis Isten különleges titka a mi javunkra. Ahogyan az Ószövetség megértését is egy lepel fedi el Pál apostol szerint Mózes óta, amely lepel, a megértésnek a leple csak Krisztusban tűnik el, ugyanúgy ezeknek a szakaszoknak az a különlegessége, hogy olyanok, hogy elvannak maguktól, a mi természetünk miatt elvannak ezek az igazságok takarva. Mi takarjuk el, bennünk vannak ezek a leplek. Előhívni őket, megjeleníteni, kontúrt valóságot adni nekik, mi nem tudunk, Krisztusban lesz előttünk láthatóvá és bennünk érthetővé, de csak és kizárólag Krisztus által. Ami sokszor elsötétül az élet előttünk, amikor fénytelen és fekete-fehérben jelenik meg oly sok minden, amikor nem látunk ki kimeresztett szemeinken keresztül, és eltakarva van előttünk az igazság, na hát akkor a világ világossága, az Isten fia világosítja meg a mi megértésünket, és azért vagyunk itt, azért jöttünk ide, hogy ez megtörténjen. Hiszen Krisztus mondja, hogy én vagyok a világ világossága, és ezek az igék, amelyek a halál utáni élet titkait kutatják, Krisztus világosságában lesznek leleplezettek, éles kontúrú és valóságos életes üzenetekké. Ezeknek az igéknek különösen is akkor van nagy jelentőségük, amikor úgy összeszűkül minden. Amikor a dráma, a kilátástalanságnak a szűkösségében az ember nem talál önmagától értelmet, hiszen hova is nyúlhatna, mire is gondolhatna önmagától. Hiszen az nincs a mi kezünkben. Amikor beszorul a saját fókuszába az ember, akkor tágítja ki azt kegyelmesen az Úr. És hát a Jelenések könyvének két utolsó fejezete erről az új világról szól, amit Isten teremt a végső nagyítélet utánra. A mai Isten tisztelet egyfajta keretes szerkezetként idézi János látomásait az apokalipszisből erről a végső megdicsérült világról. Először arról olvastunk, ugye az Isten tisztelet legelején, avval kezdtük az Isten tiszteletet, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, íme Isten sátor az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Most pedig arról olvastunk a textusban, hogy mi áll ennek az új teremtésnek a középpontjában, és mi a mi legvégső és legnagyobb vigasztalásunk. 4. Annak a végső országnak, melybe Krisztus hív bennünket, hiszen ő azt mondta, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, elmegyek és helyet készítek nektek. Ennek az apokaliptikus irodalomnak a költői mágikus nyelvén az Isten és a bárány trónja a középpont. A mai ige szerint ez áll a középpontban. Mit jelent ez? Ha lefordítjuk a mai és sokkal egyszerűbb nyelven, talán azt lehetne mondani, hogy az új világban Isten uralma tökéletesen megvalósul. Tökéletesen, hiánytalanul, maradéktalanul. Persze Isten ma is uralkodik. Változatlan ő a gazdája ennek a világnak, azonban egy maradék van, az a mi természetünk, a mi lázadásaink, a mi bűneink, a miénk, akikre rábízta ezt a teremtést, de akik sokszor hátat fordítanak neki, és nem akarnak engedelmeskedni. A mi világunk az Isten helyére tolakszik sokszor, ezen középpontban álló trónt tolja arrébb. A mai ember Isten helyett akarja irányítani gyakran a világot. A maga akaratának akar érvényt szerezni. Sőt, ha vallásosnak mondja magát, még Istent is alkalmazni akarja abban, hogy segítse az ő akaratát, az ő saját akaratát megvalósítani. Azt olvasok azonban a Bibliában, hogy az új teremtésben megszűnik az embernek ez a lázadása. Megszűnik a bűn, és Isten akarata mindenütt teljesen, maradéktalanul, hiánytalanul érvényre jut. Megvalósul az, amiért a mi atyánkban olyan sokan és sokszor könyörgünk, jöjjön el a te országod. Az ország, ami mindig Isten uralmát és uralkodását jelenti. Legyen meg a te akaratod. És a mi atyánk végén pedig a szép hitvallás, mert tiéd az ország, vagyis az uralom, és tiéd a hatalom és a dicsőség is mindörökké. Ez az ország, ez a végső ország, ahová hív és vár bennünket, ami urunk, ebben már nincs háború. Itt nem áll már senki háborúban a másikkal, nem lép fel senki a másikkal szemben fel, nem akar másnak rosszat, csak befogad ez az ország, és elfogad, akárhonnan is jövünk. Második pont. Ebben a szakaszban a leghangsúlyosabb az, hogy ahol Isten uralma tökéletesen megvalósul, ott minden képzeletet felülhaladó módon áradni kezd az élet. Így olvastuk ezt. Megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Tehát itt nem valami szegényes vegetációról van szó, hanem a gazdagon áradó, a végtelen gazdagon áradó életről. Ebben szemben áll a mi világunknak a szűkössége, elapadtsága, behatároltsága, nem csak a világ nagy többségének tényleges szűkössége vonatkozásában, tehát az éhezés, a szomjúhozás, a nélkülözés vonatkozásában, hanem abból a szempontból is, hogy az élethez szükséges minőségek, tulajdonságok nagy szűkösségét éljük meg magunkban és közösségeinkben. Ha összehasonlítjuk azt, amiben mi ma élünk, ezzel, amiről itt szó van, akkor látjuk, hogy mit veszítettünk el, amikor Istennek, az életforrásának hátat fordítottunk. Mert mi a helyzet ma? Hát állandó kiszolgáltatottság, elégedetlenség, riadság, hatalomgyakorlás és hatalmaskodás, pozícióarc. Másoknak harca puszta életbe maradásért. De hát ez élet így? Ahhoz képest, amit itt látunk és hallottunk az igéből? A puszta vegetáció, ahova mi Isten nélkül jutottunk, ez így jó és helyben van? Állandó bizonytalanság, kiszámíthatatlanság, kiszolgáltatottság. Alapigénk arról szól, hogy ebben az új világban, amit Isten teremt, ahol Jézus Krisztus helyet készít a hozzá hűségeseknek, a benne hívőknek, ott a nagy B-betűs szavak valósulnak meg, amelyeket egyébként ennek a könyvnek a magyarázatakor olyan gyakran emlegetünk, a biztonság, a bőség, a békesség és mindezeket egybefoglalva a boldogság. Biztonsága onnan hiányzik, a félelemnek mindenféle változata és oka is. Bőség, amit el sem tudunk képzelni, hogy semmi nem hiányzik, de nem a fölöslegesség értelmében nem hiányzik semmi, hanem az élethez tényleges, szükséges dolgok és minőségek értelmében. Békesség, ami igazi életlehetőséget, olyan közeget ad az embernek, amiben kibontakozhat, és mindennek az eredményeképpen pedig a boldogság. Az a leírás, amit olvastunk, ezt szemlélteti. Az élet folyója az utca közepén folyik, tehát mindenki hozzáférhet, senki abból ki nincsen zárva, mindenki belegázolhat, mindenki megfürödhet benne, mindenki ihat belőle, amennyit akar. Mindenkinek elégséges van, és ez nagyon fontos. Élvezheti tehát teljes gazdagságában az életet, a halálmentes, a beszűkültségmentes, tiszta életet. Az élet fája 12-szer terem évente. Ez is milyen érdekes, ugye ebben a apokaliptikus irodalomban 12 az mindig a tökéletességet, a hiánytalanságot jelenti. Tehát havonta újra és újra megteremni a gyümölcsét, jut mindenkinek bőségesen, és sőt, még a levelei is elégséges mértékben készen állnak a gyógyításra. Ezt a gazdag életet veszítettük mi el, amikor Isten ellen fellázadunk. És ez egyben az, ami annyira hiányzik ma is mindenkinek. Ezt próbáljuk aztán pótolni mindenfélével, és nem tudjuk semmivel, mert az a lét, ami maradt, az egy hiányos élet. Tele van félelemmel, szorongással, betegséggel, elapadással, gyanakvással, és végén ott van a halál. A Biblia nagy örömhíre, kedves testvéreim, hogy Jézus ezt az elveszített igazi Istentől kapott életet hozza el újra erre a földre. Sőt, azt mondta többször, hogy ő maga az élet. Tehát, aki vele személyes kapcsolatba kerül, az részesedik ebben az életben. Lázár sírjánál a két gyászoló testvérnek mondotta Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És ennek a másik oldala, a fordítottja is igaz. Aki pedig nem hisz ő benne, amíg létezik itt a földön, addig sem él igazán. Aki hisz Jézusban, már itt megkapja ezt az elveszített, igazi, örök és teljes életet hitünk szerint. Ezért írja le Pál apostol minden egyébkénti nagy képüsködés nélkül, hogy mint tényt kivégzése előtt az életveszély állapotában a börtönből betegen, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség, hiszen még közelebb kerülök hozzá, és ebből alakul ki a teljes belső szabadság és emelkedettség. Harmadik, ahol Isten uralma tökéletesen megvalósul, ott árad mérhetetlen gazdagsággal ez az élet, és ez a kettő összefügg. Az élet folyója az Isten és a bárány trónusából fakad. Nem valahonnan és véletlenszerűleg ered, hanem a trónus alól. Ez a kép, ez a festői kép, ez a végidőkre vonatkozó apokaliptikus, gyönyörű, pozitív festmény itt előttünk éppen azt akarja elmondani nekünk, amit nem lehet értelemmel és rációval, hogy minden onnan fakad, és csak onnan fakad. Ahol Isten ül a trónuson, ahol az ő uralma megvalósul, ott árad gazdagon az élet. Ezt nekünk, kedves testvérek, azért fontos tudnunk, mert kivétel nélkül mindnyájan úgy születünk, hogy valamilyen módon mi akarunk feszíteni egy trónuson, amelyet magunk ácsolunk, vagy állítunk fel magunknak. Már egyébként a kicsi gyermek is úgy születik, hogy gyakorlatilag az egyik első szava az akarom lesz, és meg akar szerezni tudásokat, tárgyakat, kapcsolatokat és szereteteket. Már van akarata, és azt mindenképpen keresztül is akarja vinni, de ugyanez igaz az emberi kapcsolatok legkülönbözőbb szerkezeteiben. A házasságban, a különböző emberi kapcsolati rendszerekben. Akármilyen közösségben, ha valaki így feszít a trónon és uralkodni akar, ott nem az élet teljesedik ki, hanem a kapcsolat apad el. Házasfelek közötti, anyós, após és gyermekek közötti hatalmi harcokban jelenik meg. Vagy a házasfelek egymás fölé akarásában, a trónusért való, a megmondás elsőblegességéért való küzdelemben. Pedig mind a ketten uralkodni akarnak, és a királyok párharcává zűlik az a kapcsolat, aminek szeretett kapcsolatnak kellene egyébként lennie, akkor bizony elapad az alapvető erőforrása a házasságnak és a családnak is. És helyében lesz féltékenység, sírás, vagy éppen a súlyos némaság. És így van ez az önmagunk által és mások ellen és kárára ácsolt trónusokkal is, legyen az akárhol, a munkahelyeken, a közéletben, a kultúrában, a hivatásos trónusépítők között, mindenhol az emberi élet szerkezetében. Amikor azonban valaki általában egy nagy krízis következtében hajlandó leszállni a saját maga által ácsolt trónusról, amikor tehát Isten őt megvilágosítja, és ő rálát önmagára, bűneire, és megképes azokat megvallani, akkor békesség lesz. Reménység fakad, rendeződik oly sok rendetlenség, mert Jézus Krisztus veszi át az uralmat. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, sőt, bőségben éljünk. Ez az ő programja. Ezért áldozta oda ő a bűn nélküli életet, és semmi sem volt drága számára, hogy ezt megtegye. És úgy teremtette Isten az embert, hogy uralkodjék, de nem egymás felett, hanem csak és kizárólag a teremtett világ felett. Soha nem a másik ember felett. Ebben az új világban, amelyben az Isten az alfa és az omega, egyedül Krisztusé a trón, erről szól ez a mai ige. Őt illeti meg, és ezért van végső és teljes homeosztázis, egyensúly a felborultság helyett. Ez alól a trónus alól nem a vér, hanem az életvize folyik, árad. Ez az áradó életvíz tüzeket szüntet, és életeket táplál. Ilyen lesz ez az új világ. Jézus mondta a samáriai asszonynak, jól ismerjük, ő olyan bőségesen adja ezt a benne hívőknek, ezt az életvizet, hogy túlcsordul az az életünkön, és másoknak is jut. Nem könnyű persze leszállni az uralkodások trónjáról, de ez csak annyi kell, hogy feltenni a páli egzisztenciális kérdést, Uram, Te mit akarsz, hogy én cselekedjem? Ha ezt képesek vagyunk feltenni, akkor a válasz garantált. Amit még mai igénk végén olvastunk, az arról szól, hogy ebben a városban, és ez az utolsó gondolat, nincsen átok. A Galatákhoz írt levélből idézem, Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy pedig, hogy átokká lett értünk, hiszen megvan írva, átkozott, aki fán függ. Jézus átkozottá lett értünk a kereszten, helyettünk, hogy mi Isten áldását kapjuk. És ezért nem kell már most sem nekünk átkozódni, nem kell konteó összeesküvés elméleteket gyártani és ápolni, nem kell kirekeszteni, és nem kell már senkit sem gyűlölni. Aztán azt olvassuk itt még a legvégén, hogy sötétség és éjszaka ott többé már nem lesz. Ma még olyan életet élünk, amikor a világosságba is állandóan beszűrődik az emberi kapcsolatoknak a sötétsége, sötét indulatok, sötét szándékok kelnek bennünk adott esetben életre. Persze a sötétség tele van szorongással. Aki betegágy mellett tölt időt, tudja, hogy az éjszakák a legnehezebbek. De ebben az új világban nem lesz már sötétség. Milyen fontos kép ez számunkra, és milyen fontos bíztatás. Ezért ez az új világ, amelyet Krisztushoz számunkra az igazán élhető világ, az élet világa. Az örök élet világa, amely minden fenntartás nélkül a miénk. És ebbe fogad és vár bennünket a mi Urunk, ahol maga Isten lesz velünk, és valóban letöröl már minden könnyet a szemünkről, és halál sem lesz többé sem gyász. sem jájkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Mert ezen a trónuson nem uralkodás, hanem újjáteremtés történik, minden életre kiterjedőek. Én újjáteremtek mindent. Mindent, ami eltörött és elromlott, hiszen a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, a halandó halhatatlanságba öltözik ekkor már, és akkor teljesül be a teljes diadal a halál fölött. És akkor lesz Jézusnak a neve a homlokunkon, ott viselhetjük ezt, ami azt jelenti, a vele való közösség felbonthatatlan, végérvényes, tökéletes és teljes lesz. Nem lesz már lepel, nem lesz tükör által homályos látás, nem lesz torz tükör, hanem teljesen és végérvényesen az Úr velünk lesz. Az ő neve pedig már most a homlokunkon van azoknak, akik vállalják őt, akik vallják őt, és akik akarják őt, akik nem szégyellik az ő nevét és az ő evangéliumát. Azoknak az életében már most kiteljesedik ez. Adja Isten, hogy ez így legyen, hogy Isten szárítsa fel a könnyeket, gyógyítsa be a sebeket, melyeket ebben a világban okozunk és szenvedünk el, és valóban ő legyen minden mindenekben, ahogyan ő ezt ígéri számunkra mindörökké. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk énekben az igehirdetésre, mégpedig a 372. dicséretünk második és harmadik versével. Ó Szentlélek, árváknak kegyelmes Atya! Megváltó Urunk, Jézus Krisztus, megvalljuk, hogy két dolgot tudunk mi legkevésbé, élni és meghalni. Vagy félünk mindkettőtől, hol egyiktől, hol másiktól, vagy nem becsüljük ezeknek a jelentőségét. Köszönjük azonban, Urunk, hogy Te új világot, új eget és földet teremtesz számunkra, amely örökkévaló és teljes, miközben mi a saját egeinket és földeinket a fenyegetés és szennyezés területévé tesszük. Köszönjük, Urunk, hogy megtanítod a benned hívőket reménységgel boldogan élni, és ugyanilyen reménységgel, ha kell meghalni. Kérünk, Urunk, hogy tudjunk úgy búcsúzni, ha kell, mint akik a viszontlátás és a kiteljesedés jövendő hitében erősek. És így töröld el, kérünk, életünk könnyeit, és bátorítsd a szorongattatások és szorongások idején lelkünket. Engedd, kérünk, Urunk, lebontani a trónjainkat, hogy a Te dicsőségedben élhessünk. És ezért kérünk és fordulunk hozzád, Urunk, elsősorban is most betegeinkért, hogy te gyógyítsd meg őket hatalmasan, akaratod szerint, és kérünk, hogy vigasztald a gyászolókat, az örök élet az új ég és föld ígéretével és vigasztalásával. Kérünk, hogy érted élő és szolgáló közösségek lehessenek a mi gyülekezeteink, a mi családjaink. Kérlek, hogy erősítsd meg a hatalom kísértésében elgyengülőket, hogy tudhassák, egyedül tied a dicsőség. Építsd meg szétszakadozó országunkat, nemzeti közösségünket, és vezess bennünket a te egyesítő akaratod szerint. Adj nékünk békességet, Urunk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztus. Amen. Mi pedig így imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. És akkor hirdetem, hogy ma délután, jól olvasom ezt, hogy ifi manusok? 5 órakor ifi manusok, és vita ifi lesz. Hétfőn 6 órakor énekkar, illetve keresztkérdések segítők megbeszélése a toronyszobában. Kedden babamama kör 9:30-kor, és biblióra a rendszerint este 6-kor, szerdán reggel 10-kor biblióra, és 6 órakor az ige körüli házi csoport. Csütörtökön 8 órakor biblióra, pénteken konfirmáció 15:30-kor, és a másik csoport számára pedig 16:30-kor konfirmáció. Szombaton fontos nap lesz, jó vastagra is van ez itt kiemelve, de majd nyilván gondnok úr erről fog beszélni, hiszen templomtakarítás parti is lesz, és suli vár, mini ifi, erről majd többet fogunk hallani. És aztán újra találkozunk 10 órakor vasárnap. A mai napon Kökény Gergely testvérünk olvasta az igét. Hirdetem, hogy megszomorodott szívvel a család nevében, de ugyanakkor a feltámadásban való megbonthatatlan és megalapozott hittel hirdetem, hogy dr. Toplánszky Ivánné édesanyjánk tegnapi napon 86 éves korában elhunyt. Az utolsó igehirdetés, amire lehetősége volt, Péternek a 2 héttel ezelőtti igehirdetése, amit bevittünk neki a kórházban. Következő naptól már nem volt megszólítható. Temetéséről később intézkedünk.
Kedves testvérek, a gyülekezet és a presbitérium, és saját magam nevébe is köszönöm szépen Topolánszky Ákos testvérünknek, hogy ezekben az élet legnehezebb napjaiban is vállalta a szolgálatot, és nem mondta le a szolgálatot tegnapi napon. Köszönjük azt a bátorító üzenetet, amit hallhattunk tőle, és szeretettel gondolunk arra, hogy Éva néni milyen sokszor mosolygott ott a padba mindannyiunk számára, és milyen sokszor távolozott velünk együtt. Gondolom, hogy ezzel a bátorítással mehetünk el, amit Ákostól hallhattunk, és amit megélhettünk Éva nénivel együtt. És Isten vigasztaló szeretetét kívánom a család minden tagjának, és a gyülekezetnek a átöledő szeretetében bízhatnak. A temetésről pedig majd nyilván kapunk értesítést. Ma az Isten tisztelet után szeretett vendégség lesz, amit a női kör, csütörtöki női kör, akik az óvodás szülőkből alakultak, ők fogják tartani, ők szervezik a szeretett vendégséget, tehát menjünk be a gyülekezeti terembe. Majd ezután a szeretett vendégségemről részvétel után körülbelül 11:20-tól fél 12-től a torony szobában rendkívüli presbiteri gyűlést tartunk, aminek a napi rendje ott van Fehér Istvánnál, a pénztárosi asztalnál. Kérem a testvéreket, hogy jöjjenek el, legyenünk határozott képesek, mert fontos dologról van szó. Az evangélikus gyülekezet a mai 10 órás istentiszteleten ünnepli temploma felépítésének 80. évfordulóját. Gyülekezetünket ezen az alkalmon Csűrös András iskola lelkész képviseli. A mi szeretett vendégség után ajánljuk az átmenetet hozzájuk. Erre kaptunk felkérést, az valószínű, hogy tovább fog tartani, mint a mi istentiszteletünk, tehát nem sértődnek meg, ha csak a szeretett vendégségre mennek, hát néhányan. Ezen a héten szombaton, tehát november 14-én lesz templomtakarítás parti 9 órakor. Itt már nem annyira a templom belseje, mint inkább az udvarnak a rendbetétele lesz aktuális, és ehhez szükség lesz ilyen kerti szerszámokra, tehát kérem sövényvágót, meg ilyesmit hozzon, aki tud. És ugyanakkor van a sulivár, tehát nagy valószínűséggel én, sőt biztos a sulivárban leszek a iskolának és a gyülekezetnek a képviseletébe, tehát kérem a testvéreket, hogy csatlakozzanak be. November 24-én a Budafoki esték keretébe Erdélyek Jézus nyomában a Himaleáli hegyei között címmel témakörbe lesz előadás a gyülekezeti terembe. Azt kérték, hogy a pontos nevet nem mondjuk meg, mert az nekik hátrány lehet, mert szeretnének még oda visszamenni. Tehát akik ott 5 évet eltöltöttek erdélyi magyar keresztjének, az ők számolnak be arról, hogy milyen élményeik voltak. Református egyházunknak mindig is volt külmissziója, és ehhez érdemes kapcsolódni. November 28-án szombaton lesz adventi koszorú készítés, amiről Erika hirdet.
Áldás békesség! November 28-án délután 3 órakor a gyülekezeti terembe tartjuk a szokásos adventi koszorú készítést. A menete ugyanaz, mint eddig. Egy rövid áhítattal kezdünk, és utána elkészítjük közösen mindenki a saját koszorúját. Akinek van kedve, hozhat egy kis süteményt. Arra kérek mindenkit, hogy lehetőleg 22-éig jelentkezzen, aki szeretne jönni, mert nem tudunk akárhogy bevásárolni, nagybani piacra járunk, nem lehet akármikor menni, és Isten tiszteletek után nálam lehet jelentkezni és befizetni a koszorúra a pénzt. Köszönöm szépen, áldás békesség!
Különösen ajánlom ezt azoknak, akik először vannak köztünk, vagy nem olyan régóta járnak, ez egy jó alkalom az ismerkedése, és ha jól tudom, most már ez nem kizárólag a hölgyeknek van fönntartva, hanem urak is részt vehetnek a munkában. November 29-én vasárnap lesz adventi gyermekműsor, amiről Vanda hirdet.
Áldás békesség! Azt szeretném hirdetni, hogy november 19-én, ez egy csütörtöki nap, délelőtt fogjuk összeállítani a műsorban szereplő gyerekek ajándékát. Ehhez nem kell túl nagy kézügyességgel rendelkezni, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy aki ráér, szívesen eljön, az csatlakozzon hozzánk ezen a délelőtti alkalmon. Tavaly nagyon jól sikerült, mert 20-an is voltunk, és így egy másfél-két óra alatt elkészültek ezek az ajándékok. Hogyha most is összejönne hasonló létszám, szerintem ugyanebben az időtartamban végeznénk is. Mindenki kapott az énekes könyvében erről egy kis szórólapot, rajta van ezen, hogy mit érdemes magunkkal hozni. Úgyhogy ezt mindenki vigye el, az énekes könyvből a szórólapot, és várunk mindenkit, aki szívesen segít ebben nekünk. Köszönöm szépen előre is!
December 2-án az iskolában a Rózsakerti esték keretében Agós Gergely műsorát hallgathatjuk meg, tehát az iskolában lehet erre a műsorra jelentkezni, és 500 forint a belépti díj. December 11-e és 13-a között Szalontai Károly testvérünk szervezi a következő utat Mezőpanitra. A panitiak hívtak minket arra, hogy a harang szentelésekön részt vegyünk. Hát harangot ritkán avatnak az emberek, úgyhogy erre tessék gondolni, ez egy péntektől vasárnapig tartó út lesz. És végül, de nem utolsó sorban, kárpátaljai testvéreink javára Szalontai Zsuzsánál vagy a pénztárosi asztalnál továbbra is lehet befizetni. Gondoljunk arra, hogy hát jön a hideg, és ott igen nagy szükség van, és ez a helyzet úgy tűnik, hogy nem sokat javult mostanában. Még egyszer köszönöm szépen Ákosnak a szolgálatot, gondoljunk szeretettel a családra, és vegyünk részt a szeretett vendégségen. Köszönöm szépen.
És akkor Isten tiszteltünk végén énekeljük a 235. dicséretünknek mindez 5 versszakát. Hallgass meg minket, nagy Úristen! De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen.